A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Folytatjuk a beszélgetést Széles Gáborral, az Ikarusz elnökével. Néhány perccel ezelőtt azt mondta, hogy hát jó lenne 60 elektromos buszt legyártani Székesfehérváron, de hát nem biztos, hogy sikerül, 40-et biztos, talán egy kicsit.
Megvan a raktár
készlet. Ahogy megvan a készlet. Tehát beszéljünk arról, hogy a gyártás, mi nehezíti a gyártást? Milyen problémák vannak, hogy a gyártásban ilyen bizonytalanságok vannak? Ugye azt tudjuk, hogy Magyarországon kevés főegységet gyártanak, nincs busz, nincs váltó, mi nincs még?
Hát,
a hajtáslánc, ugye, hogy szakkifejezéssel éri.
Igen. Hát,
tehát mi hiányzik
főleg, ahhoz... hogyha most nem a dízelre gondolunk,
hanem az elektromos buszokra,
akkor bizony azt lehet mondani, hogy mondjuk nyugatról be lehetett szerezni még dízelmotorokat, de most villanymotorokat, amik megfelelő teljesítményűek, és tényleg a buszokra van méretezve, azokat csak Kínából lehet beszerezni.
Nincs európai gyártó?
Tudomásom szerint nincs, pedig azért elég sok logisztikusom van, és utána néznek. Hát már az egy nagy dolog, hogy mondjuk kormányművet be tudok szerezni a lengyelektől. Azért, mert a franciáktól licencet vettek. De hogyha most az akkumulátorra megyünk vissza, hát akkumulátort is csak Kínából tudok beszerezni. Na most, hogyha
hát igen, ha
Göd
beszállát... megépül, akkor majd lesz akkumulátor Magyarországon.
Igen, hát ebben reménykedünk. Hát az még, igen, arrébb van. Meg hát ugye a nagyobbik probléma az, hogy ott is mindenféle szigorítások léptek életbe, tehát például akkumulátorokat nem engednek már vasúton, tehát transzszibériai vonaton nem engednek szállítani, csak hajón, ezzel tovább nőtt ugye a beszállítási
változóknak
az ideje, az kb. 3 hónap, igen, jó esetben, igen. Úgyhogy például Kínába feladunk egy megrendelést, az csak odáig biztos, hogy a kínai kikötőbe leszállítják, amit megvásároltunk, de hogy a kínai kikötőből mikor teszik föl hajóra, mikorra ér ide, az egy bizonytalan tényező.
Mi van a váltóval? Valamikor volt a CETEF váltó Egerben. Ma az már
nem automata. Korszerű? Hát egyrészt az elektromos buszok, tehát a dízelnél még valóban automata váltókkal.
Volt?
Igen. De már az elektromos buszokhoz nem kell. Nekünk nincs váltó, semmi. Még egy-két fokozatú váltó.
Tehát nem kell váltó
nem
az elektromos
kell, buszoknak. Olyan nagy skálát tudnak átfogni ezek a villanymotorok, hogy erre már nincs szükség. Hát ott ugye... hogy egy másik ilyen gyártás technológiai problémát mondjak, ami szintén a beszállítói láncokhoz kapcsolódik, és hogy milyen messzire gyűrűzik. Ugye már tavaszra két nagy teljesítményű hegesztő robotot is üzembe kellett volna helyezni a szerződés szerint, egy német cégtől, akitől megrendeltük. De ezt úgy képzelj el, hogy egy ilyen hegesztő robot, az úgy néz ki, mint egy ilyen nagy kapu, ami alá ugye betolják a, mondjuk egy oldalvázat, és akkor azt egy program szerint végig hegeszti. Tehát itt nem ilyen valami kézi robotokról, meg kis egyszerű dolgokról van szó. Kevesen is tudják ezt csinálni a világban. Szerintem mi egy jó partnert választottunk Németországba, de már lassan fél éve csúszik, mert ő meg arra hivatkozik, hát most már épp ezen a héten, vagy illetve a múlt héten már leszállított, most helyezik üzembe a második ilyen robot komplet ilyen egységet, mert ezek már ilyen robotcellák gyakorlatilag. Arra hivatkozva csúszott, hogy az amerikai beszállítóik nekik nem szállítottak le valami egységet ebbe, és ezért ő se tudta tovább szállítani. Szóval ebben a világban ma már az teljesen természetes, hogyha nem szállítja be, nem tudom beperelni őt azért, hogy, hogy időre nem szállított. Miközben meg ki kell fűzettem a pénzt.
Ja, adódik a kérdés, bár lehet, hogy amatőr jellegű lesz, hogy annak fogja minősíteni. Az autógyártásban ugye vannak a szallagok, robotok, percenként, két percenként lejön egy-egy autó a szallagról. A buszgyártásban ez egy nem megvalósítható folyamat?
Nem. De részben igen. Tulajdonképpen ennek köszönhetjük azt, hogy be tudtunk szállni a trakoknak, a platóknak, teherautók platóinak a gyártásába. Magyarán szólva, kézi munkás hegesztést tudtunk átállítani.
Kamion? Kamion?
Teherautó. Most mi teherautóba, főleg ilyen kőszállító teherautókba utazunk, aminek ugye egyrészt elég speciális tudás kell hozzá, mert azért nem olyan egyszerű platók, nagy teherbírással kell rendelkezni, nagy pontossággal, stb. De azért tudunk átállni erre, mert közben a robottechnikát meg egyre inkább behozzuk a buszgyártásba. De az is látszik, hogy olyan mértékben soha nem lehet a buszgyártást robotizálni, mint egy személygépkocsit, mert robotizálással el lehet oda jutni, hogy mondjuk egy vászszerkezetnek az oldalelemeit, a felső részét, alsó részét, stb. Robotokkal lehegesszük, de végül, amikor az egészet egybe össze kell hegeszteni, egy speciális berendezés, hogy Weisbergnek hívnak, akkor ahhoz már megint kézi hegesztő is.
Van hegesztő Magyarországon, olyan minőségi hegesztő, akit az Icarus alkalmazni tud? Mert én úgy tudom, hogy a minőségi hegesztők mindig Nyugat-Európába mennek, mert ott több pénz van.
Hát egyrészt folyamatosan megy a tanfolyam számukra.
Hány hegesztő kell egyébként egy ilyen buszgyártáshoz?
Hát nagyon sok nem kell. Egy a 20-30 hegesztő az elég, de lassan ennek egy jelentős része már a platók gyártásához van átirányítva. Részben azért, mert tényleg ott egyelőre még nincs más megoldás, nincs olyan hegesztési technika. Részben pedig azért, mert a nyugati beszállítói partnereink is hónapról hónapra egyre nagyobb mennyiséget követelnek, mert hiány van teherautókból is a piacon.
Korábban már említettük, ön is említette, én is kérdésben próbáltam föltenni, hogy a buszok mellett vannak az energiatárolók, ugye? Hát ugye a buszokhoz szükség is van arra, hogy töltőállomások, energiatöltőállomások legyenek, és azt látom, hogy az Icarus nem csak elektromos buszokat gyárt, hanem töltőállomásokat, energiaszigeteket, ahogy ön ezt említette. Vajon ez így együtt, árukapcsolással, elképzelhető, hogy ha nincs elég busz, akkor több energiatároló töltőállomást és szigetet gyártanak, vagy a kapacitás nem cserélhető? Nem konvertálható?
Részben konvertálható, de a legvalószínűbb az, hogy mind a kettőt érdemes csinálni.
Piaca van egyébként az energiatárolóknak?
Nagyon nagy lenne, Szóval látszik, hogy a legdinamikusabban, hát én tudnék olyanokat, vállalkozókat mondani, magyarországi vállalkozót, aki egyik évről a másikra milliárdos lett ebből a témában. Tehát iszonyatosan húzza a piac őket, de az is tény, hogy ezek a magyar vállalkozók is nem a magyar piacon lettek milliárdosak ezekből, hanem a környező országokba, vagy távolabbi országokba exportálva ezeket. Tehát ezekben nagyon nagy a fantázia, ugye, ha most jóval messzibbről nézzük ezt a képet, akkor a következő látszik, hogy valamikor az 1880-as évek, vagy 90-es években, ugye Amerikába beindult a centralizált váltóáramon alapuló energiaellátás. Voltak ott is az hibák, Edisonnak ugye egy közismert nagy problémája volt, hogy fél New Yorkot vissza kellett bontani, mert egyenárammal akarta megoldani a problémát, de végül is a világban kialakult az a kép.
Hát ez egy Edison és Tesla ellentéte.
Igen, ez külön érdekes történet. Igen, így van. Tehát valóban a Tesla, ami tudást, erről kevesen beszélnek, de magyar ganzból vitte ki, és azzal lett ott az első nagy sikerei. Az Magyarországnak köszönheti. De
mert
ami a lényeg,
volt, ugye?
Igen, mert ennyire előre volt a Ganz Ábrahám cége akkor. Az egy más dolog, hogy aztán utána ugye világviszonylatban elterjedt a váltóáram, és ehhez alakultak ki a hálózatok.
Igen.
És a többi, ami azt jelenti, hogy egy centralizált energiaellátás alakult ki a világon, és ezt elsőként talán leginkább a franciák bontották meg. Azzal, hogy viszonylag sok atomerőművük van, és ők úgy gondolták, hogy ha sok atomerőmű van, akkor nem kell már annyira centralizálni a energiaszolgáltató hálózatokat, és aztán így szépen kialakult egy olyan dolog, hogy minél inkább energiaszigetszerűen megy tovább a fejlődés, annál olcsóbb lesz a központi nagy országos hálózatoknak a bővítése, vagy egyáltalán nem lesz rá szükség, és tulajdonképpen ez hívta életre azt, ami most már a magyar parlamenten is, azt hiszem, azon ment át törvénymódosítással, hogy ma már az MIVM nem ragaszkodik ahhoz, hogy mindent bejelentsen az ember, hogy egy ilyen energiaszigetet elad, tehát nincs olyan hálózatfelügyeleti kötelezettség, mint ami akár egy fél évvel ezelőtt is volt, arra vonatkozólag, hogyha nem kapcsolódik az emberre a hálózat, nem csak saját magának termeli, akkor is be kellett jelenteni, vagy el kellett fogadtatni.
Jó, hát azért a kérdés mondjuk visszahozva ugye az elektromos autóbuszra egy ilyen töltő, mondjuk Fehérváron, mennyi idő alatt képes az akkumulátort visszatölteni olyan állapotban, hogy megint, nem tudom, pár száz kilométer. Tehát ugye, ha jól tudom, a hatótávolság olyan 300-350 kilométer.
Igen.
De hogy valamilyen állapotban visszatöltse.
Hát egyrészt ugye egy nap átlagban 300-350 kilométerre nem mennek többet.
Ja, nem mennek
többet. Nem mennek több, nem jön ki több. Uh-huh. Ha kiszámolja, hogy milyen átlagsebességgel megy egy busz,
tehát nem kell, nem kell tölteni napközben.
10-12 órája, akkor igen, nagy valószínűséggel este úgy megy vissza, hogy nem kellett napközben rátölteni. De terjednek azok a rendszerek, hogy napközben is, mert ugye nagyon sok busz van, igen, amelyik ugye leállítanak. Tehát a reggeli-esti forgalomban több működik, mint napközben, amit meg leállítanak, gyors töltővel akkor tölteni. Tehát, tehát még az se kizárt, hogy kialakulhat úgy a transportáló cégek részéről, hogy mondjuk este nem, vagy éjszaka nem is nagyon kell rátölteni. Az egy másik kérdés, hogy ma még olyan hiány van az ilyen szoláris gyors töltőkből, tehát szolár akkumulátor. A szolárból már nem annyira, az már kezd ismerté válni, de a szolár akkumulátoros úgynevezett energiaszigetszerű töltő, az még nem annyira ismert.
Tehát lehet megújuló energiaforrásból ezeket használni?
Igen, igen. Sőt, igazán abból lehet, mert ugye a nap csak nappal süt, igen, de ha éjszaka kell, mint busz tölteni, akkor az úgy rendben van. De hogyha nappal süt, és akkor nappal kell felhasználni, akkor meg nem tudja tölteni. Akkor korlátozottan, vagy jóval nagyobb napelem felületeket kell kitenni. Használni. Tehát ez is egy nagyon bonyolult kérdés, és tulajdonképpen szakmailag most kezdődnek tisztázódni, hogy mik azok az egységmodulok, amikkel leginkább, leggyorsabban, leggazdaságosabban lehet piacot fogni.
Álljunk meg itt egy pillanatra, mert most eszembe jutott, hogy korábbi beszélgetésünkkor azt mondta, hogy ilyen energiaszigeteket esetleg lakótelepeken is lehet használni, és képes lenne esetleg az Icarus ilyen egységeket is szállítani. Ez benne van a fejébe vagy a programba, hogy az Icarus ilyeneket
igen,
is csinál?
Igen, tehát mi
mert
azt látjuk.
Főleg, ha megújuló energiákból lehetne, és ki lehetne ezzel váltani gázfűtést például.
Igen, hát ugye abból kell kiindulni, hogy...
Magyarul ez
hogy
már nem csak a fantáziának
nem,
a szüleménye.
Nem. Mindenképpen ez egy gazdaságos dolog már most is. De a gyakorlati megvalósítása még lakótelepeken is olyan formában. Ugye látjuk azt, hogy a lakótelepeken is kezdenek kialakítani, kialakulni sorompóval lezárt területek. Tehát azért a lakótelepen lévő személygépkocsiknak
a... Lakópark nevezzük inkább annak, mint lakó... De hát mindegy.
Lehet, ilyen garázsszerű, csak nyitott garázs. Tehát egyre többen a lakótelepeken is így tartják a kocsit, mert nem finns férnének kell, de hogyha...
És ott töltik az helye, autót is, vagy
és akkor mindjárt töltik is az autót. Úgyhogy ennek van abszolút lépjük.
De van erre már referenciája az Icarus?
Nem, még nincsen, de Magyarországon már van. Van olyan cég, akinek már van erre. Igen. Garázsokban már van némi referencia, de ez most indul, nagyon gyorsan.
És ez egy komoly piaca lehet az Icarusnak, vagy ez
hogyne,
még nem
hogyne
alakult ki?
Hát ebbe inkább a műszertechnika megy, de komoly, nagyon komoly. Szerintem a legperspektívikusabb piacérés ezen a piacon fog menni. Vagy ha valaki gyorsan föl tud futni, akkor ezen a vonalon tud.
Vajon a kapacitásokat hogy lehet növelni? Mert ugye ez egy nagyon fontos kérdés, hogy beruházásokkal gyorsítani a fejlesztést. Én olvastam több cikket, mikor készültem erre a beszélgetésre, és valahogy azt olvastam ki belőle, hogy igazán az a probléma a magyar buszgyártásnál, meg az elektromos buszgyártásnál különösen, hogy mintha a tulajdonosok kevés beruházást, kevés pénzt fordítanának fejlesztésre. Már tudom, hogy önnek álma, hogy az Ikaroszt újra talpra állítsa, és nagyon sok milliárdot fordított erre.
De már eddig is.
Elegendő. És azért mondom a példát, mert ugye azt látom, vagy azt olvastam, hogy a lengyel konkurens, ugye a Solarisnak hívják.
Igen, valójában.
Hogy az valami 40 milliárd forintnak megfelelő...
Főleg spanyol tőkéből.
Igen, igen, fordított erre. Na most egy furcsa kérdést fogok föltenni. Ha tőkehiány van mondjuk az Ikarusznál, akkor nem lenne egy jó megoldás bevonni másokat tulajdonosként, hogy jöjjenek és gyorsítsák a fejlesztést pénzzel, hogy ugye az Ikarusz ebben az elektromos busz projektben valahogy első legyen, vagy piacvezető hát
van egy,
legyen.
Van egy természetes sebességgel, amivel igen. Az ember a piacon tud haladni, és azt nagyon erőlteti. Hát ugye Amerikában számtalan ilyen példát lett az elmúlt évtizedekben, hogy aztán belebuktak pont azért, mert túlzottan erőltették a növekedést tőzsdén vagy banki források bevonásával. Tehát az, hogy az ember egy partnert vonjon be, az ugyanolyan veszélyes, mint hogyha banki forrásokat vonnak be. Nem lehet így annyira tudni, hogy a partner mennyire komoly, mennyire kezd el menet közben hisztizni, hogyha probléma van, ugyanúgy egy banki hitelnél. Tehát én ezeket, főleg a banki hitelektől nagyon irtózom, mert egyszer már életemben én is ráfaragtam erre, és egy életre megtanultam, hogy óvakodja.
Hát igen, ugye a Videotonnál, ahol ön azért meghatározott tulajdonos, ugyancsak szinte bankhitel nélkül dolgoznak, hát forgóeszközhitel.
Hát most
persze,
már
van.
Igen, de amikor indult, akkor jó, hát bankhitelt, akkor... és ahhoz le kellett tenni nekem a műszertechnika részvényeit, aha, ami akkor kb. 80 millió dollárt ért. Tehát azért nagy volt ott a kockázat, még egyszer ilyenben nem mennék bele. Nem, hát az Ikarusznak a vásárlásánál volt ilyen nagy kockázatom, amikor az egész hitelét át kellett vásárolni az Ikarusznak.
Át kellett 20, venni a hitelt.
Át kellett venni, 20 milliárd forint. Uh-huh. Volt. Az egy más dolog, hogy az elején a bankok elhitték, hogy ki tudjuk fizetni, de aztán jött ugye a nagy gazdasági válság, belebuktunk.
Az orosz válság. Az orosz válság. Nem arra gondolt?
Nem, a Amerikából.
A 2008-as.
2008-asat, igen. Az orosz annyiból kapcsolódott hozzá, hogy az akkori vezetés, banki vezetés, ugye elkezdett hisztizni, hogy az oroszok majd nem fizetnek, és ennek a vége az lett, hogy el kellett adni az Ikarus-Iveco vállalatcsoportnak, akik aztán megint nem boldogultak vele, és aztán vissza tudtuk vásárolni. Tehát nekem már az ilyen történetekből, amik a bankhitel körül, azt inkább nem.
Jó, tehát a bankhitel nem, de hát most akkor mondjon nekem egy olyat, hogy oké, idén 40 buszt fog gyártani, egy gyors kérdés, gyors választ. Lehet, hogy jövőre meg tudja duplázni ezt a kapacitást, vagy ma még semmit se lehet látni?
Egyet lehet látni, hogyha van suranópálya, akkor az a német piac. Tehát német. A legfejlettebb. Tehát még mindig ők, akik vezetik ilyen szempontból is a transportációt, hogy elektromos buszokkal, nem pedig dízelekkel.
Köszönöm szépen a beszélgetést Széles Gábornak, az Ikarusz elnökének, és további kellemes estét
kívánok. Köszönöm, viszont kívánom.
A mai műsor elkészítésében Ballai Tamás segített. Búcsúzik, és kellemes hétvégét kíván a szerkesztő műsorvezető Emőt Pál.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.